Hívhatnánk ezt mi a Szentlélek általi szellemi jelenlétnek is. A Szentmisében nem csupán Jézus Krisztusnak, mint felajánlott adományunknak lényegi jelenlétével van dolgunk az oltáron, megvan a tényleges jelenléte is az oltárnál, amint eszköze a fölszentelt pap útján cselekszik. Urunknak ez a tényleges jelenléte azonban nem szorítkozik az eukarisztiára, megvan ez minden szentségben. Erről a jelenlétről van szó, amikor a szokásos teológiai kifejezésmóddal Krisztusra, mint a szentségek elsődleges kiszolgáltatójára, latinul minister principalisra utalunk. Ő a szó igazi értelmében vett pap, a főpap. A mozarab Missale Mixtum miséjében ez a gondolat teljesen kifejezésre jut abban az imában, amelyet a celebráns közvetlenül az átváltoztatás szavai előtt mond. Ezek így hangzanak: jelenj meg körünkben, ó Jézus, te jó főpap, amint ott voltál tanítványaid körében, és szenteld meg ezt a felajánlást. Megtalálhatjuk ezt a jelenlétet a II. Vatikáni zsinattal, ahogyan megírja a liturgikus konstitúció 7. pontjában, az ő szavában, amikor az egyházban a szentírást olvassák. Sőt, aranyszájú Szent János a szentáldozás kiosztásakor az átváltoztatott szentostyát nyújtó kézben magának az Úrnak kinyújtott kezét látja. Nyilvánvaló, hogy az eukarisztikus cselekmény végrehajtásakor mutatkozó jelenlét még mélyebbre nyúlik, hiszen magának a megváltónak áldozatának szentségének újból megjelenő emlékezetéről van szó. A mise tehát szentségi áldozat. Ezért beszélnek egyes szerzők megemlékező tényleges jelenlétről. Már most ehhez a megemlékező jelenléthez viszonyítva az, amiről mostanságig beszéltünk, Betz terminológiájával az elsődleges, a fő, a tényleges jelenlét. Ez a tényleges jelenlét elénk hozza egy tény emlékezetét. Amikor a kenyér és a bor fölött kiejtik az átváltoztatás szavait, Krisztus nem valami bizonytalan, határozatlan módon jelenik meg, hanem pontosan úgy, mint aki a szenvedést magára vette, legyőzte és bevonult az Atya dicsőségébe. Úgy jelenik meg Krisztus, aki szenvedett és feltámadt a halottaiból, mint ahogy valóságban is megtörtént. Nem lehet tőle elválasztani a történelmi pillanat megváltói művét. Minden emberi lény, akivel találkozunk, bizonyos módon magán hordja saját élettapasztalatának jegyét. Személyes élettörténete rajta hagyja bélyegét a jellemén, és valami hasonló történik, csak magasabb síkon, az Isten embernek és világ megváltói művének esetében is. Kereszthalála egyszerűen a csúcspontja volt lényegi megváltói szerepének, amelyet emberré létekor vállalt. Amikor a Logosz magára vette az emberi természetet, és így kvázi formális ok módján személyébe emelte azt, ezzel az emberi faj fejévé és főpapjává vált. Feladata az volt, hogy ezt az emberi fajtát megváltsa. Életét átjárta az Atya iránti odaadás szelleme az emberiségért. Ennek a megváltói életnek a csúcsa a kereszten elszenvedett áldozati halál volt. Ez a halál, mint külső tény, a történelemnek egy bizonyos pontján történt esemény. Lényegében azonban, mint az Istenember megváltói önátadása, a Logosz időfeletti jellegében osztozott. Ennél fogva elővételezni lehetett az utolsó vacsorán, és folytatódik mindörökre átváltoztatott, dicsőült állapotában, és ezért meg lehet valósítani az időben is, az egyház keretében is. Az előző magyarázat nem tette szükségessé, hogy rámutassunk egy az örökké valóságban folytatódó áldozatra, amelyben Krisztus történelmi áldozata tovább él és megjelenik a Szent Mise folyamán. Bizonyosan nem lenne ilyen áldozat, ha pusztán az állandó áldozati érzelmet, az Istenember önátadó benső magatartását értenénk rajta. mert az áldozati érzület még nem alkotna áldozatot a külső jellel való szimbolikus kifejezés nélkül. Más teológusok ezzel szemben helyesen rámutatnak, hogy amikor Krisztus fölemelkedett az Atya jobbjára, teljes földi megváltói művét is magával vitte az Isten jelenlétébe, és az ott örökké jelen marad. Így tehát helyesen beszélhetünk nem csak állandó közbenjárásról, hanem állandó felajánlásról is. Ha ezt megértjük, akkor a mennyei áldozattal való kapcsolatunk ugyanoda torkolik, mint ahogy azt előbb föntebb magyaráztuk. De nézzük, mit jelent a megemlékező cselekmény és annak tartalma. Azonban mindezek az eszmefuttatások csak egyszerű kísérletek, hogy mélyre hatoljunk a hagyományból kapott tényeknek, amelyekhez szilárdan ragaszkodnunk kell. Az egyház megemlékező cselekményében jelen valóvá lesz Krisztus megváltói cselekménye. Továbbá éppen úgy, amint Krisztus egy testének lényegi valósága különböző helyen jelenik meg, a keresztáldozat egyetlen eseménye is különböző időpontokban válik jelenlé a megemlékező tényleges jelenlét útján. A kérdésnek ez az új és egyben régi szemlélete, amelyet főleg Ódó Kászel népszerűsített ismét, kiváltotta a nem katolikusokban is az érdeklődést, különösen a nem katolikus teológusok érdeklődését, és nagymértékben megnyerte a tetszésüket. Addig a mértékig, ameddig elismerjük az Úr kereszt halálának áldozati jellegét, meg kell engednünk az eukarisztia áldozati jellegét is. Ugyanis így válik világossá, hogy az eukarisztia nem új áldozat, csupán az egyetlen áldozat új jelenléte. Ezt mint logikus következményt el is ismerték. Természetesen a protestáns teológusok közül egyesek most is ellenkező következtetéseket vonnak le ebből, és elutasítják a jelenlét gondolatát, mert szükségszerűen az áldozat elismeréséhez vezetne ez. Vizsgáljuk meg most tovább ennek a jelenlétnek a szabatos tartalmát. Mindenek előtt világosan kifejezi maga a jelenlét és a jelenlétre használt jel. A jel lényeges elemeit maga Krisztus alapította meg. Kenyér és bor, és azok a szavak, amelyek fölöttük elhangzanak az ő képviselője a pap ajkán. A jel még a szavak után sem naturalisztikus megjelenése annak, amiről szó van, és a szavakat kísérő szertartások sem a megváltói esemény portrészerű ábrázolása, vagy éppen drámai előadása, hanem szimbólum. A tárgy bizonyos elemei különleges hangsúlyt kapnak, hogy kifejezésre jusson az egésznek a jelentősége. De ha egy természetes szimbólum alkalmas arra, hogy valamiképpen megjelenítse a szóban forgó tárgyat, ez a platoni filozófia egyik alapelve, annál alkalmasabb lehet egy szentségi szimbólum a megváltói esemény megjelenítésére. Az egyház aztán azt a legkevesebbet, ami a jelhez szükséges és elégséges volt, a kinyilatkoztatás rábízott kincstárából tisztelettel és áhítattal gyarapította. Hogy milyen eredménnyel? Az látszik a különböző liturgiákban. Valamennyinek legfőbb középpontja Urunk megbízatása, ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ezt dolgozták bele az eukarisztikus imába, hogy még élesebben érvényre juttassák a jelentőségét, és teljesen ráébresszék a népet. Amint már láttuk, a cselekmény jelentése elsősorban Krisztus megváltói önátadása, áldozati halála, ami a kereszten ment végbe. A megváltás tervében azonban a kálvária eseménye önmagában nem teljes. Teljes kiterjedését csak is Krisztus feltámadásával és az Atyához való menetelével éri el. Az egyház visszatekintő megemlékezése a megváltás cselekedetéről ennél fogva mindezt magába foglalja úgy, hogy a titok különböző oldalai egyetlen egészet alkotnak. A megdicsőülés az Isten ember áldozati halálának szükségszerű kiegészítője volt, ugyanakkor azonban ez a halál az áldozat elfogadását jelentette. Ezért tartalmaz szinte minden liturgia anamnézisében az átváltoztatás szavai után világos utalást a feltámadásra és a mennybe menetelre, együtt említve ezeket Krisztus halálával, mint a megemlékezés tárgyával. Végül is a cselekmény jelentése kiterjed Krisztus teljes husvéti misztériumára, latinul mysterium pascalia, a világ megváltásának és megújításának egész folyamatára. Himnikusan jut ez kifejezésre az új szövetség különböző helyein, különösen is Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt első levelében, a Filippi levélben és a Kolosszei levélben, amelyeknek joggal tulajdonítanak Isten tiszteleti jelleget. Viszont a megtestesülést, a megváltás kiinduló pontját a liturgiák csak alkalomszerűen említik. A görög egyházatják hangsúlyozzák, hogy a megtestesülés is benne van az anamnézis tárgyában, és Krisztusnak az átváltozáskor való eljövetelét a megtestesülés kifejezésével is leírták. A keleti egyház legtöbb anaforája Krisztus második eljövetelét is megemlíti. Ezt természetesen nem ünnepelhetjük, mint a múltról való megemlékezést, hanem csak, mint a jövő várakozó elővételezését. Nem történik külön említés az anamnézisben a megváltói műnek az egyházzal azonosított oldaláról, az egyház alapításáról. A megváltás az emberiség megváltása. Azt jelenti, hogy az Isten új népet gyűjt magának össze az egyházban. Ezt nem kell szavakba kifejezni, magában a cselekményben jut ez kifejezésre. Mi más is a Szent Mise, mint a megváltói műnek az egyházban alakot öltött jelenléte. Amellett ez az azonosulás persze kellően kifejeződik a liturgikus anamnézis minden párhuzamosan kidolgozott szövegében, vagyis a hálaadó imában, így például az új római misekönyv harmadik eukarisztikus imája így folytatja a prefáció gondolatát, népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson bennéked. A szentmisében megjelenő áldozatot az egyház kapta a kezébe azért, hogy felajánlja. Egyaránt áldozata tehát Krisztusnak és az egyháznak. És most nézzük ezt az utolsó mondatot. Hogyan áldozata Krisztusnak és az egyháznak a szentmise? Először nézzük a protestánsok és az egyház áldozatát. Ha az eukarisztiában megváltásunk áldozata jelenik meg, akkor nyilvánvaló, hogy a szentmise Krisztus áldozata. Ezt a tanítást még protestáns teológusok is elfogadták, mégis ugyanezek a teológusok, mintha áthághatatlan nehézségekbe ütköztek volna a katolikus liturgia offerimus felajánljuk imádságával kapcsolatban, amely egyben azt is kifejezi, hogy ez az áldozat az egyház áldozata. Így okoskodtak. Az egyház csak befogadó lehet, Istentől csak kaphat imával és háladással. De távol legyen bármi olyan gondolat, hogy ő ajánlja fel a maga részéről a köztünk megjelenő keresztáldozatot. Peter Brunner például azt írja, hogy az Istenember cselekvését nem szabad összeházasítani a teremtmény cselekvésével, mert ez egy új áldozat lenne. És kérdésessé tenné a zsidókhoz írt levél egyszer s mindenkorra teológiáját. Ezért kerülnek el gondosan még az új protestáns liturgiák is minden olyan kifejezést, amelyet úgy lehetne érteni, hogy a közösség részéről valami felajánló cselekedet történik. Pedig az Úr megbízása, ezt tegyétek az én emlékezetemre, ténylegesen magába foglalja, hogy az egyháznak tennie kell valamit, és pedig megemlékezésként. Ezt írja körül aranyszájú Szent János ezekkel a szavakkal. Halálának emlékezetét visszük végbe. Az egyháznak elén kell tárnia a jelet, amellyel Krisztus az ő másnapi odaadását elővételezte úgy, hogy ebben a jelben a múltbeli önátadás most újonnan megjelenik az egyházában. És ha azt kell tennie, amit Krisztus tett, akkor hálaadásul kell bemutatni a jelet, mert Krisztus ezt a cselekményt a hálaadás légkörében hajtotta végre. Az egyháznak tehát követnie kell ebben is, a hála érzületéből, hitben, reményben és szeretetben, Istenhez fordulva kell teljesítenie ezt a megbízatást. Ennek megfelelően minden, akár nyugati, akár keleti, katolikus liturgia Isten előtt imádkozva elmondja az alapítás történetét. Mint ahogy a régi meghitt római kánon mondja, Jézus fölemelte szemét Istenhez, idézem, hozzád mindenható atyához. Mindegyik változatban imádság keretében szerepel ez az elbeszélés. Valóban komoly törést okozott a keresztény hagyományban, amikor Luther úgy rendelkezett, hogy az átváltoztatás szavait kijelentésként evangéliumi tónusban kell kiejteni. Ezért kívánta azt is, hogy a celebráns az oltár mögött álljon és a néphez intézze szavait. 1955-ben a német luteránus liturgia elkészítése idején újból fölmerült a kérdés, vajon az átváltoztatás szavait körülvevő imák meghatározzák-e, hogyan ejtsük ki ezeket a szavakat. És nyitva maradt az igenlő válasz útja. Luther nézete szerint az egyháznak az a dolga, hogy megemlékezést, felidézést hajtson végre Isten felé fordított arccal. Az egyház újra megjeleníti Krisztus áldozatát Isten előtt, és így felajánlja neki, természetesen azzal a szándékkal, hogy valóban tetszésére legyen. Ez azonban valójában nem más, mint felajánlás, obláció. Még a legszigorúbb luteránusok is látják ezt a logikus következményt, és emiatt elvetik az alapítás elbeszélését körülvevő imádságos keretet. Ebben a gondolatmenetben nem fontos, hogy a hosszú, hagyományos visszatekintő offere szót használják, vagy pedig eltérünk a hagyomány vonalától, és a presentare szót tegyük a helyébe, ahogyan például tezében mondják, elét hozzuk Krisztus örök áldozatának jeleit. De nézzük, mit mond a katolikus hagyomány. A katolikus teológiában azonban a mise határozottan áldozat, és pedig két oldalról is, Krisztus reprezentált, utólag megjelenített áldozata, és mint ilyen önmagában is fölajánlás, latinul obláció, magyarul áldozat. De ennek a felajánlásnak szabatos és helyes jelentése nem az egyház független, autonóm cselekedete. Nem pusztán emberi erőből fakadó cselekvés, hanem isteni erőből és isteni kegyelemből fakad. Hogy mondjuk, bőkezű ajándékaidból felajánljuk magasztos fölségednek. Mindenestül azzal az erővel visszük véghez, amelyet Jézus Krisztus közölt az egyházzal. És amikor az egyház ezt a megemlékezést végbe viszi, azok közösségeként cselekszik, akik a keresztséggel Krisztus testének tagjaivá lettek. Akiknek szívében ő már ott lakik a hit által. Ezek gyűltek össze az ő nevében, az egyház a megemlékezést az ő megbízásából ő helyette teszi, annál a tekinténél fogva, amelyet az ő megbízásából kapott, és úgy, amint az ő papságának résztvevője. Így tekintettek a Szent Misére a Szent Atyák. Ezért is hívták Krisztust főpapnak, nem csak kereszt halálával és egyetemes mennyei közben járó hivatalával kapcsolatban, amelynek erejében ő általa ajánljuk Istennek dicséretünket és imádásunkat, hanem kifejezetten az egyháztól felajánlott áldozattal kapcsolatban is. Római Szent Kelemen pápa például így ír, adomány fölajánlásunk főpapjának hívja Krisztust. A presbiterek pedig Szent Ciprián levele szerint Krisztus helyett, latinul vice Christi gyakorolják hivatalukat, bár később a közvetítés, a papság és a szavak által az ariánusok helytelen értelmezése miatt óvatosan használott. Krisztussal kapcsolatban még ebben a korban sem hiányoznak az ilyenfajta kifejezések. Braulio szaragózai püspök meghalt 651-ben, úgy beszél az áldozatról, mint amit az igazi főpap Jézus Krisztus ajánl fel. Felajánl oltárainkon és minden nap. Szevillai Izidor azt mondja, hogy az egyház, mint Krisztus teste ajánlja fel a keresztények áldozatát. Aquinai Szent Tamás még szabatosabban írja le a papot, hogy Krisztus képét hordozza, akinek személyében és erejével ejti ki az átváltoztatás szavait, úgyhogy a pap és az áldozat itt van, valamiképpen egy és ugyanaz. És a trienti zsinat a következő szövegezéssel összefoglalja ezt a hagyományt, amikor így ír, mert ez egy és ugyanaz az áldozat. Ő, aki most végrehajtja a felajánlást a papok szolgálata által, és ő, aki akkor felajánlotta önmagát a kereszten. Az egyedüli különbség a felajánlás módjában van. A szentmise áldozatban tehát Krisztus és az egyház együtt munkálkodik. Külső megjelenés tekintetében valahányszor az áldozati cselekmény megújul, a bemutató pap személye áll előttünk az egyház küldötteként. Mint az egyháznak Krisztus felhatalmazott szócsöve, kiejti a kenyér és a bor felajánlott adományai fölött, a felajánlásnak ezt a módját ismét maga Krisztus határozta meg, a Krisztustól megszabott áldott szavakat. Krisztus szentségi módon működik benne. Ebből a szempontból nézve Krisztus annyiszor cselekszik, ahány szentmisét bemutatnak. A szentmise Krisztus tovább folytatódó áldozati cselekménye, amely szentségileg megy végbe a tér és idő sok különböző pontján. Értékét ez az egyszeri cselekmény határozza meg, ezért a fentebb mondottak nem jelentik, hogy a miség és a szentségi cselekmények megsokszorozása az értékét is megsokszorozná. Ezt a továbbiakban részletesebben is megvitatjuk. Másfelől arra sem szabad gondolnunk, hogy Krisztus részéről minden egyes alkalommal új fizikai áldozatbemutatás menne végbe. Elegendő az egyetlen, folytonos és áldozati aktus hatékony folytatása. Különben a mise új, önmagában vett áldozat lenne, jól lehet valójában tisztára viszonylagos, lényegénél fogva csupán az egyetlen üdvözítő keresztáldozat új jelenléte, megjelenítése, új megnyilvánulása az egyházban. Mind a mellett az egyház valóságosan tevékeny szerepet játszik a szent mise áldozatban. Ő valósítja meg folytonosan a szentséget, az idő és a tér egy meghatározott pontján, mint Krisztus önátadásának tér és időbeli kifejeződését. Azzal a céllal, hogy a különböző időben és helyen összegyűlt hívek egyesülhessenek ezzel az önátadással, és hitünknek, elkötelezettségüknek láthatatlan áldozata kifejeződhessék ebben a látható áldozatban. Vagy még szabatosabban mondva, hogy Krisztus magához vonhassa a hívőket, és beleszárhassa ebbe az egyetlen áldozatba, és így még bizonyosabban megvalósulhasson ígérete, ha majd fölemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok, ahogy olvassuk Szent János evangéliumának 12. fejezetének 32. versében. Kedves testvéreim, kedves hallgatóim, itt most álljunk meg. A következő alkalommal a harmadik ponttal folytatjuk, a szentségi áldozattal, ami tulajdonképpen arról szól, hogy ugyanez az egy áldozat megy végbe, egy bizonyos alakban a Kálvárián, és vegy végbe most is más alakban a sűrűn ismétlődő szentmiségben. A következő rész a szentségi áldozatról szól. Köszönöm, hogy hallgattatok. Rövid zene után folytatjuk a szentmise szertartásainak, rubrikáinak, előírásainak az ismertetését.